helyenként a játszótéren a két gyerekkel, és kitaláltuk, hogy volt az Aldinak ilyen pesztója, amit imádtak. Aldis pesztót, tök jó. Együnk Aldis pesztót. Oké, de nincs pénzünk Aldis pesztót sem venni. Akkor tök jó, akkor menjünk el, és akkor kezdjünk el, ez a Szent István parknál volt, és akkor mondtam, hogy semmi gond, akkor elkezdünk menni, és akkor nézzük az utcán, és hát ha találunk annyi pénzt, hogy Aldis pesztóra összegyűjtünk, nem tudom, akkor mennyi volt, 250 forintot, és akkor mentem a két gyerekkel, és akkor kerestük, hogy találunk a földön, és akkor oda mentünk a fagyizókhoz, hogy hát ha ott valaki lehetett, miközben kifizette a fagyiját, néztük az autók mellett, a parkoló autók mellett, és végül nem találtunk, úgyhogy nem lett Aldis pesztó, és ezt nemrég mondták a gyerekek, hogy nekik akkor ez a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy hát az ember Aldis pesztót akar, vagy valami finomat, akkor kell a földön keresni pénzt, hogy hát ha találunk, mert nekik annyira normális volt ez.
45 évesen a születésnapján fogadta meg, hogy nem fog többet maszkolni, azaz hazudni többet sem önmagának, sem másoknak. Fél évvel ezután Izraelben a sivatagban kezdett el verseket írni kendőzetlenül. Azt mindig is tudta, hogy nem úgy működik, mint mások, és a társadalmi elvárások miatt, amiknek megpróbált megfelelni, sehogy sem funkcionált Magyarországon. Baruch a Facebookon kezdte el publikálni a verseit. Nem sokkal később a versei kapcsán derült ki, hogy ADHD-s és Asperger-szindrómás. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastje. Bátori Róbert vagyok. Baruchkal beszélgettünk az első felolvasásáról is, amitől annyira félt, hogy annyi nyugtatót vett be, hogy majdnem elaludt a színpadon, és arról is, hogy mi változott az életében és a költészetében attól, hogy tudja, mi a diagnózisa. Miután aliáztatok, akkor kezdte szabad versek írásába. Kibucban, közel Eilathoz, baromi sokszor mondod azt, hogy számodra ez egy terápia. Hogy kezdődött ez az egész? Hogyan lett belőled önjelölt költő?
A 45. születésnapomon dolgoztunk, akkor Jeruzsálemben dolgoztunk, akkor még lennaktunk a sivatagban. Akkor végeztünk a munkával, akkor megkértem a főnökömet, hogy vigyen el a falhoz, és akkor a 45. születésnapomon akkor ott voltam a falnál, és akkor egy kicsit elidőztem. És valahogy ott jött egy ilyen pillanat, amikor így rájöttem arra, hogy egyrészt... Tehát, hogy valahogy el kéne kezdeni azt akarni, vagy szembenézni azzal, hogy ki vagyok, és azt akarni, ami én vagyok, meg azt, amit akarok. Egyfelől, másfelől meg rájöttem arra, hogy innentől kezdve most már nem befelé megyek az életbe, hanem inkább kifelé megyek belőle, tehát, hogy nagyon nincs mire tartalékolni még. Mit tartalékolni? Hát ilyen reményeket, vagy megvárni, hogy a körülmények majd alkalmasak lesznek arra, hogy nem tudom, mit csináljak. És akkor döntöttem el. Tehát akkor született meg az a döntés, vagy az a szemléletbeli változás, ami később kellett ahhoz egy olyan jó 3-4 évvel később, hogy elkezdjem csinálni az írást. Addig inkább csak olyanokat írtam, tehát inkább csak így feltettem a saját Facebook, személyes Facebook felületemre, és akkor ismerőseim így nézegették az egész izraeli új életkezdésünkről, de azt tudtam, hogy az igazán fájdalmas dolgokat nem fogom tudni feltenni, mert akkor elkezdenek vigasztalgatni, ami meg a legrosszabb. Tehát amit meg akartam írni, azt ilyen alkotásként akartam megírni, és nem azt akartam, hogy vigasztaljanak. Tehát nem egy személyes panaszkodásként akartam megírni, hanem mint egy életélményt, amiből lesz mondjuk egy novella, vagy bármi. És amikor még egy kevésbé tragikus, vagy kevésbé fájdalmas dolgokat írtam meg, és már akkor is jöttek a vigasztalások, meg vagy az, hogy akkor miért mentél el, tehát típusú izé.
Minek ment oda?
Igen. Akkor azt sem megszertett a döntés, hogy jó, akkor legyen az, hogy akkor erre ez egy teljesen külön felület, azon fogom csinálni, és akkor oda viszont mindent megírok, ami fáj, vagy ami kikívánkozik belőlem. Mivel ez az egész ADHD, Asperger-szindróma, stb. Erről ugye fogalmam sem volt Magyarországon, és rengeteg olyan helyzetben, tehát gyerekkoromtól kezdve folyamatosan hazugságban kellett élnem, amit ugye szakszóval mondjuk maszkolásnak hívnak, de morálisan az mindenképpen, vagy személyesen az mindenképpen hazugságnak élem meg. Tehát, hogy megpróbálok úgy viselkedni, ahogy feltételezem, hogy a külvilág szeretné, hogy viselkedjek. Mert ha úgy viselkedem, ahogy érzem magam, vagy ami természetes, akkor nem értik, hogy most miért haragszom, vagy miért nem szólok semmit, vagy miért nem tudom, vagy miért nem csinálom meg azt a nagyon egyszerű dolgot, ami mindenkinek olyan könnyű, csak én nem csinálom meg. És akkor ezekre mindig volt valami, ki kell találni valami magyarázatot, vagy úgy csinálni, vagy legalább részben úgy csinálni, mintha meg tudnám csinálni. Tehát,
és ez miközben tudtad, hogy nem?
Miközben éreztem, hogy nem tudtam. voltam, csak éreztem. És mivel nem tudtam, és ezért azt gondoltam, hogy én magamról is azt gondoltam, hogy én az vagyok, aminek mondanak, tehát, hogy lusta, meg felelőtlen, meg nem tudom. Ott elkezdtem ezt így kibányászni, hogy akkor ennek mi a... Tehát elkezdtem ezt így kirakni magamból.
Amikor azt mondtad, hogy csinálsz egy saját Facebook oldalt erre, és odapakolod ki inkább,
igen.
Akkor az már a masznak a levételének hát, igen, az első lépése volt?
Igen, igen, de nem tudtam. Tehát inkább azt éreztem, hogy a nyugati falas, vagy siratófalas pillanattal úgy kapcsolódik össze, hogy azt éreztem, hogy már nem akarok többet hazudni. Tehát, hogy már nem akarom... Tehát nem tudtam, hogy ez mit jelent. Nem tudtam, hogy mi van mögötte. Nem tudtam, hogy miért hazudok. Csak azt éreztem, hogy én most már többet nem akarok hazudni, tehát hogy akkor kezdjük el kirakni azt, hogy akkor, hogy akkor mit gondolok, mi mentem át, milyen emlékeim vannak, amik fájnak, milyen olyan élmények érnek napi szinten, ami valamilyen módon hat rám. És nem kozmetikázom, nem gondolkodom azon, hogy erre majd most ki mit mond, hanem hogy megírom úgy, ahogy van. Az volt bennem, hogy annyira hamis az a kép, amit magamról kialakítottam, magam számára és a külvilág számára, hogy nem akarok úgy meghalni, hogy ez a kép marad meg csak rólam. Tehát valami ilyen félelem volt bennem. Tehát annyira diszfunkcionális voltam, és az elsősorban a magyarországi emberekre vonatkozott ez a félelem akkor.
Mondasz nekem erre egy példát, hogy mire gondoljunk, amikor...
Hát mit tudom én, tehát az, hogy nem jöttem el úgy mondjuk albérletből a családommal, hogy nullára lezártuk volna. Tehát, hogy mindig tartozással jöttünk el. Mindig tartozással. Egyszer nem tudtam fenntartani olyan, tehát nem tudtam annyi pénzt keresni, hogy mondjuk ki tudják fizetni albérletet. Olyan volt, hogy utólag visszatörlesztettem, de bőven volt olyan, hogy nem. Tehát bőven volt olyan, hogy nem. És nem értettem, hogy. Tehát, hogy amikor elkezdem, akkor úgy látom, hogy fognak történni a dolgok, és van egy vízióm, hogy akkor ez hogy tud működni, és az összes ilyen megoldás, amit kitaláltam arra, hogy ez hogy lesz nekem arra elég pénzem, hogy ezt fizessem, az mind a külvilág által ilyen javasolt, jónak tartott, helyesnek tartott utak voltak, amik egyáltalán nem az én útjaim voltak, és azért megpróbáltam így bemagyarázni magamnak, hogy nekem ebben hol van a helyem, és közben a gyomrom az szorongott, mert tudtam, hogy nem vagyok rá képes, de azzal a szorongással nem néztem szembe. És elkezdtem csinálni, és természetesen nem működött. És mindig volt persze valami külső tényező, hogy ezért nem működött, vagy azért nem működött, de soha nem működött. És erre mondtam azt, hogy mindig, amikor akkor próbáljuk meg így. És amikor eljutottunk oda, hogy már nincs több ötletem, hogy ezt hogy lehet máshogy csinálni, hanem azt érzem, hogy semmilyen módon nem funkcionálok, nem tudok működni, akkor jött el az, hogy elmentünk. Tehát ilyen idáig menően. Tehát mi évekig éltünk úgy, hogy gyerekek úgy nőttek fel, hogy zapely, víz, spagetti, pici paradicsomkonzerv, abból csináltam rá szószt, és akkor megettük. Kitaláltuk azt, hárman voltunk kint a játszótéren a két gyerekkel, és kitaláltuk, hogy volt az Aldinak ilyen pesztója, amit imádtak. Aldis pesztót, tök jó. Együnk Aldis pesztót. Oké, de nincs pénzünk Aldis pesztót sem venni. Akkor tök jó, akkor menjünk el, és akkor kezdjünk el, ez a Szent István parknál volt, és akkor én mondtam, hogy semmi gond, akkor elkezdünk menni, és akkor nézzük az utcán, és hátra találunk annyi pénzt, hogy Aldis pesztóra összegyűjtünk, nem tudom, akkor mennyi volt, 250 forintot, és akkor mentem a két gyerekkel, és akkor kerestük, hogy találunk a földön, és akkor oda mentünk a fagyizókhoz, hogy hát, ha ott valaki lejtett, miközben kifizette a fagyiját, megnéztük az autók mellett, a parkoló autók mellett, és végül nem találtunk, úgyhogy nem lehet Aldis pesztó, és ezt nemrég mondták a gyerekek, hogy nekik akkor ez a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy hát az ember Aldis pesztót akar, vagy valami finomat, akkor kell a földön keresni pénzt, hogy hát, ha találunk, mert nekik annyira normális volt ez. Tehát, hogy ez a fajta diszfunkcionalitás.
A mai fejeddel, eszeddel, élettapasztalatoddal hogyan magyarázod magadnak ezt a sztorit?
Mondom így, hogy tehát az, hogy fogalmam sem volt, hogy mik azok az utak, amiket teljesen fölösleges járni. Ma sem tudom biztosan, hogy egy ilyen idegrendszerrel, ezekkel a mentális problémákkal, vagy másságokkal, vagy mentális kisebbséggel, ami nekem van, azzal hogyan lehet biztosan funkcionálni, de az biztos, hogy úgy nem, hogyha az ember azt próbálja csinálni, mint a többség. Tehát az biztos. És azért is nagyon fontos, hogy nagyon sok iskolába megyek, most is fogok menni a jövő héten is iskolákba, azért, hogy egyszerűen elmondjam azt, hogy, hogy tehát azt próbálom erősíteni, hogy kezdjenek el még időben azon gondolkodni, hogy mi az, amit tudnak csinálni gyerekkorukban, minél előbb elkezdeni valami olyan megoldást találni a megélhetésre, ami passzol nekik, tehát ami működik nekik. Így magyarázom. Tehát az, hogy ebben a világban én azokkal az eszközökkel, amiket a többségi társadalom, többségi oktatási rendszer, többségi kultúra ad, azzal én nem vagyok funkcionális, nem tudom magamat és a családomat eltartani. Tehát az, hogy elkezdtem csinálni a verseket, és akkor elkezdtem kiadni őket, és hogy mondjam, ilyen furának tűnik, meg úgy tűnik, mintha nekem lennének ilyen versenyelőnyeim, amiatt, hogy mondjuk meg tudom csinálni a borítót, meg tudom csinálni a tördelést, kis reklámfilmet tudok csinálni a könyvemnek, fel tudom olvasni, úgyhogy az érdekes, és közben meg is írom ezeket. Az olyan, mintha tudnék valami pluszt közben, egyáltalán nem tudok semmilyen pluszt, sőt, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok mindent nem tudok, ami ahhoz kell, hogy életben maradjak. De amióta elkezdtem arra figyelni, hogy mi az, amit én tudok, ahhoz abban a pillanatban jelenik meg az, hogy én mit tudok, ami olyan, amit más nem tud adni, vagy nem úgy. És hogyha ezt az ember elkezdi 18 évesen, hát akkor van egy kicsit, akkor van egy más élete, és nem jólétről, meg nem sikerről beszélek, egyszerűen csak a víz felszín fölött maradásról.
Hát meg a saját lelki békét.
Meg hát az, jó, de hát mondjuk az már, mondjuk igen, tehát de az már tényleg a luxus luxusa, tehát az, hogy, de mondjuk olyan szempontból, hogy mondjuk tehát a gyerekeinek tud ételt adni, meg tud tetőt adni a fejük fölé, és akkor nem így telik el egy élet, hogy nem csak, hogy nem, tehát, hogy diszfunkcionális vagyok, de még az is gondolom, hogy szar vagyok, mert hogy a rendszer számára egy szar vagyok, aki nem igyekszik eléggé, nem akar eléggé, nem igaz, hogy nem vagy képes megcsinálni ezeket a dolgokat, és én nem nagyon tudok arra mit mondani, mint az, hogy de hát igyekszem, csak nem tudom, és közben meg nem tudom, hogy ez tételesen nem tudom. Tehát, hogy ez egy matematika, tehát, hogy azzal az idegrendszerrel, azzal a homloklebenyben való szinapszis kapcsolódás mennyiséggel ezeket a munkákat nem lehet elvégezni, teljesen más kell, és soha az életben senkinek nem kéne megmondania, hogy én mit csinálok, hanem csak így leülni mellém, és akkor így próbálkozni, hogy akkor mi működik, és ezt mondjuk az a jó, hogyha gyerekkortól kezdve elkezdik. És ugye, amit sokan elmondanák, hogy ami nagyon nehéz, hogy ezzel az idegrendszerrel, mondjuk egy iskola rendszerben sokszor elég jól lehet funkcionálni. Elég jó eredményeket lehet elérni, és akkor az ember azt gondolják, hogy fú, hogy, és nekem is ez volt, hogy fú, hát a csoda gyerek, és hogy milyen már ír, nem tudom, 12 évesen milyen novellát írt, és nem tudom, micsoda, és hogy majd mi lesz belőle, és akkor utána jön a nagy semmi, meg a mínusz, és akkor ez így együtt, ez így borzasztó izé, és közben meg azért, mert hogy abban a nem tudom, 10 nem tudom hány évben, amit az iskola rendszerben töltöttem, egy pillanat nem szólt arról, hogy mondjuk valaki, aki nem olyan, mint a többiek, az hogyan tud megélni, hogyan tud a közösség hasznára válni, és hogy tud olyan dolgokat csinálni, amiben jó, és amiben jól érzi magát.
Elkezdted ugye írni a verseket.
Igen.
És ezután derült ki.
Igen, igen, a versekből.
Valójában mi is van veled?
Igen, igen.
Hogy derült ki, és mi van veled?
A versek, amikor elkezdtem írni, meg azt, hogy látom a világot, amit én nem tudtam, hogy ez valami speciális dolog, csak azt tudtam, hogy azt nem írtam még le soha, meg soha nem mondtam el senkinek, hogy én hogy látom, de mindig megpróbáltam becsomagolni. És amikor leírtam, akkor elkezdtek jönni ilyen hangok, ilyen főleg pszichológusok, meg nem tudom, meg pszichiáterek, hogy esetleg ezt érdemes lenne megnézni. Először az ADHD-t, tehát a hiperaktivitás, figyelmhiányos hiperaktivitás zavar, vagy hiperaktív figyelmhiányos zavar, nem tudom, mindegy. és hogy erre kéne nézni valami vizsgálatot, és akkor csináltam tesztet, meg beszéltem pszichológussal, meg pszichiáterre, és akkor kiderült, hogy hát teljesen. Nekem az ugye mindig az volt a fejemben, hogy az a gyerek, aki nem tud megülni a fenekén, és közben meg kiderült, hogy ez egyáltalán nem így van, meg plusz az, hogy egy csomó dolog feljött, hogy hát, hogy igen, mi mindent csináltam gyerekkoromban, ami pont ez, hogy nem tudtam megülni a fenekemen, csak mivel maga az önképen nem ez volt, ezért nem gondoltam, hogy én az vagyok. És akkor a versek alapján, amikor ez kiderült, és akkor utána, amiután ez kiderült, akkor nem is emlékszem, hogy talán egy fél évvel, akkor valaki, egy olvasom, egy nő, aki nem tudom, 25 évig foglalkozott autistákkal, meg aspergeresekkel, akkor ő írta, hogy, hogy ő látott engem felolvasáson, plusz olvassa a verseket, plusz látja, hogy akkor ez az ADHD diagnózis megvan, hogy akkor szerinte csinálja meg az Aspergerre is. Na, akkor ez megint olyan volt, hogy na most még mit találtok ki, hogy én még mi vagyok.
Elmentél?
És akkor megcsináltam, igen, és akkor a 65 pont fölött már gyanús, hogy az ember az, és én nekem meg 205 pontom lett, tehát a teszt alapján, tehát hogy így teljesen egyértelműen, plusz a kérdések, meg a könyvek alapján, amiket meg hát utána néztem, meg utána olvastam, meg videókat néztem, meg minden, és tehát rájöttem, hogy hát igen, ez én vagyok, tehát hogy ez az én sztorim. Akkor kezdődött el ez a folyamat, hogy jó, akkor ez nem egy morális kategória, mert egészen addig, tehát onnantól kezdve, hogy elkezdtem írni, és odáig, hogy megjött a diagnózis, akkor azon a belső munkán, vagy azon dolgoztam, az volt a terápiám, hogy oké, bármekkora, tehát akkor ekkora szar vagyok, jó, oké, diszfunkcionális vagyok, oké, képtelen vagyok létezni ebben a világban, de hogy ettől még nekem magamat el kell fogadnom, részben önmagam miatt, tehát részben el kell fogadnom az, hogy ilyen vagyok, mert ilyen vagyok, és ezzel nem fog tudni változtatni, részben pedig a külvilág miatt, mert amíg én magamat nem tudom így elfogadni, addig másokat sem fogok tudni elfogadni. Tehát ez a judgment, ez kifelé-befelé működik, tehát amíg magadat nem fogadod el, addig másokban is mindig a hiányosságot fogod látni, meg azt, hogy miért nem tudom, hogy csinálja. És akkor elkezdődött ez a folyamat, és én igazából olyan szempontból az egy nagyon jó, meg ez egy olyan szempontból ez egy jó út volt, vagy jó folyamat volt, hogy azelőtt fogadtam el magamat, hogy kiderült van-e a diagnózis. Nem azt mondom, hogy úgy fogadtam el magamat, hogy minden pillanatban, és mindig azzal a legnagyobb szeretettel fordultam önmagam felé, ahogy az embernek el kell fogadnia önmagát, de azért egy elég jó úton haladtam, amikor kiderült, hogy ja, hogy ez nem csak az, hogy én elfogadom magam, hogy olyan vagyok, amilyen, hanem, hogy amilyen vagyok, az ráadásul az egy tudományos kategória, vagy egy orvosi kategória, és nem egy morális kategória.
Hogyan mondtad el ezt a családodnak?
Hát nagyon nem kellett elmondani, tehát ilyen részletet, de hát aztán szépen kiderült, hogy ez mindannyiunkra igaz, tehát hogy igazából csak kisebb-nagyobb mértékben, meg kisebb-nagyobb különbségekkel.
Azt említetted, hogy az egyik fiad ADHD-s.
Igen, de az egész ADHD úgy jött fel, hogy róla gondoltam a kisebbikről, hogy ADHD-s, és akkor emiatt kezdtünk el nézni ilyen teszteket, és akkor utána akkor bejött az, hogy akkor én is nézem meg. Tehát ez az egész ilyen folyamat, tehát erről mi folyamatosan beszélünk, viccelődünk, vitatkozunk, hogy tehát ez folyamatosan téma mindannyiunk között. Mindenkinek máshol vannak a határai, persze amiatt, hogy mondjuk a gyerekeknél is nagyobb a teherbírás a külvilág felé, meg kevésbé vannak megtörve, mint amennyire én vagy a feleségem meg voltunk törve, az azért is van, mert mi jobban engedjük őket annak lenni, amik. Részben emiatt is, de amúgy is úgy neveltük őket, de amióta ezt tudjuk, azóta meg különösen. Tehát, hogyha ő most szól nekem, hogy most neki egyedül kell lenni, akkor oké, akkor ez most legyél egyedül. Plusz, tehát ez az egész káosz, ami most van, ami mondjuk nagyjából a koronával kezdődött, azóta én tényleg úgy vagyok vele, hogy ha ők élnek, velem beszélnek, együtt vagyunk, látjuk egymást, hogy épségben vagyunk, akkor nagyjából én nekem ezzel így kimerül az, hogy mit várok az élettől, meg velük kapcsolatban, és hogyha ebből valami tök jól születhet még később, meg tehát a világ egy kicsit nyugodtabb lesz, mert most így nagyon nem tudok hinni, de mondjuk legyen, és akkor tudnak utakat választani, meg nem tudom micsoda, akkor tök jó, bármit akarnak, abban támogatom őket, de semmilyen fajta ilyen elvárásom nincs, ami miatt ők, vagy legalábbis én nem érzem, hogy lenne, lehet, hogy ők érzik, de nem nagyon, tehát jelentős elvárás nem várnak tőlünk, vagy nem érzékelnek tőlünk, akkor ez így nekem oké, és láthatóan nekik is, tehát hogy pont a kisebbik panaszkodott, hogy mert mi azzal követtük el, hogy nincsenek ilyen elvárások, és akkor most nem tudja, hogy akkor ő most akkor tehát De ez ilyen iróniával mondta, meg az édesanyámnak mondta, hogy hát azért nem minden gyereknek van ilyen szülője, aki ennyire odafigyel rá, és ennyire engedi azt, hogy tehát őnek az ismeretségi vagy baráti körében nincsenek olyanok, akikre ennyire ráengednék azt, hogy akkor most milyen irányba szeretnének menni, mert tényleg azt gondolom, hogy fogalmam sincs, hogy mi fog történni, nem hogy 5 év múlva, de hogy holnap mi történik, tehát hogy itt tényleg azt a fajta, tehát azt szerintem az alázatnak minden hiánya kell, hogy én azt gondolom, hogy meg tudom neki mondani, hogy hogy csinálja, mit csinálja a dolgait, megkérdezem, hogy hogy szeretné, és akkor abba amennyit tudok segítek. Ha van egy kicsit kiszámíthatóbb külvilág, vagy van egy olyan szülő, aki mondjuk a maga módján funkcionálisabb, mint én, az lehet, hogy át tud adni valami tapasztalatot, meg amikor nem változik semmi mondjuk évszázadokig, akkor lehet azt mondani, hogy figyelj, ezt így csináltuk mindig, akkor te is csináld így, mert legalábbis akkor ennek ez lesz az eredménye, de én ezt most így nem tudom kijelenteni semmiről.
Mi az az Asperger-szindróma? És ez miben nyilvánult meg nálad, vagy nyilvánul meg?
Hát ez az autizmusnak egy fajtája, ami viszonylag magas ilyen intelligenciával párosul, illetve egy olyan fajta autizmus, ami mondjuk ilyen hétköznapi szinten úgy tűnik, mint hogyha funkcionális lenne, illetve akár lehet funkcionális is, nyilván azok mellett a feltételek mellett, amit mondtam is, hogy nem erőltetnek olyan megoldásokat, ami nem működik. Hát nagyon sokféle formája van. Általában ezt ugye a nagy kategória, ami átfedi ezeket az ilyen problémákat, mint az ADHD, vagy az Asperger, az a neurodivergencia, tehát nem neurotipikus, hanem neurodivergens. Az ember az egyik legnagyobb ilyen közös halmaz az, hogy ez a túlérzékenység, ami azt jelenti, hogy a homloklebenyben a szinapszisok száma, tehát az ideg sejteknek a kapcsolódásai, azok magasabbak, mint a neurotipikus emberek esetében, ami azt jelenti, hogy ugyanannyi információból, ugyanannyi adatból sokkal több ilyen következtetés, sokkal több további információt von le az agy, vagy készít az agy, kéretlenül, tehát hogy ez nem olyan, amit, tehát ez nem egy ilyen, olyan szuper képesség, amit az ember így tud szabályozni, hogy csak akkor engedem be, hogyha akarom, hanem hogy ez folyamatos.
Hogy ez mindig van.
Igen.
De hát ez mondjuk a verseknél tök jó, vagy hát írásban, nem?
Hát,
tehát sokkal igen. Több mindent látsz meg, le tudsz szólni következtetéseket, sokkal több mindent tudsz átadni az olvasóknak, az embereknek.
Olyan szempontból igen, de ha mondjuk belépek a metróba, és ott is minden emberrel kapcsolatban van egy benyomásom, aki ott áll körülöttem, az már sok. És akkor ez így, és ez mindig így van, tehát hogy folyamatosan így van. És nem azt mondom, hogy mindig helyesek ezek a következtetések, tehát itt nem valami szuper tudásról van szó, hanem az, hogy a meglévő élettapasztalat, a színek, a mozdulatok, az arckifejezések, a nem tudom miből, folyamatosan a ruházatból folyamatosan információt hoz létre az agyam, vagy ilyen további következtetéseket, mondjuk ez egy dolog a környezetemmel kapcsolatban, tehát ez a milyen szempontból mondjuk a sivatag az egy ideális világ egy ilyen neurodivergens agynak, vagy idegrendszernek, és hát ezzel nagyon-nagyon könnyű túlterhelni, és emiatt van az, hogy nagyon nehezen tud működni ebben a világban, ami most ilyen nagyon hangos, nagyon zajos, nagyon sok információ van, nagyon sok személyes interakció, tehát nagyon nehezen működünk ebben a világban most emiatt, annak ellenére, hogy nyilván meg lehet a haszna annak, hogy ennek a fajta idegrendszernek is.
Tudsz úgy működni kvázi jól, vagy ahogy te szeretnéd, gyógyszerek nélkül?
Én nem nagyon tudom, hogy lehet. Tehát, hogy nem tudom, hogyha úgy kezdtem volna el felnőni, hogy az, amiket érzek, meg az, amiket gondolok, meg az, amikor nem működöm, és az, amikor működöm, az egy, én nem is mondom, hogy biztatásban, de mondjuk elfogadásban részesül. Tehát, ha nem triggerel minden egyes pillanatban valami azzal kapcsolatban, hogy én most miért nem vagyok elég, vagy miért vagyok túl sok, vagy miért vagyok nem tudom milyen. Tehát, hogyha ez nincs, hanem egy olyan elfogadó környezetben élek, amiben ez oké, akkor tehát, hogy az, ha bármikor mondhatom azt, hogy ez most sok, ha bármikor ezt tudom mondani, hogy most nem megyek oda, és nem kell magyarázkodnom, hanem csak azt mondom, hogy most nem megy, vagy ezt nem csinálom, vagy viszont éjszaka meg fölkelek és elkezdem csinálni, mert éppen akkor működik. Tehát, hogyha így növök fel, akkor elképzelhető, hogy nem kell gyógyszer, de mivel tehát egyrészt nincs egy elfogadás önmagam felé, másrészt pedig nem tudom kezelni ezeket az inputokat, mert nem tanultam meg, ezért nekem nagyon nem marad más, mint az, hogy ezeket tompítom, illetve, hogy mondjuk a figyelem zavarnál fókuszálom a figyelmemet, és próbálom a minél kevesebb, tehát hogy csak a célirányosan beengedni az inputokat, mert különben az egész skála, minden, ami körülöttem van, minden bejön. Aminek persze megvan az a hátránya, tehát ami szintén nem működik, vagy legalábbis megvan az ére másik oldala, hogy mondjuk, tehát vagy nem tudok dolgozni, mert mondjuk figyelek mindenre, ami körülöttem történik, és azért semmire igazából, vagy egy dologra figyelek, vagy egy-két dologra, akkor viszont nem tudok a körülötte levő dolgokra. Tehát például nem vezetek autót, mert vagy... Tehát, hogy eleve nem tudok figyelni 360 fokba, mert nem 360 fokba figyelek, hanem nem tudom, az összes fokba, fölfelé, lefelé, mindenfelé, és de minden csak ilyen érzékelés szinten, tehát nem reagálás szinten. Másrészt pedig, hogyha viszont fókuszál, tehát ha mondjuk beveszek olyan tablettát, vagy használnék olyan drogot, ami segít fókuszálni, akkor meg viszont lehet, hogy az útra fókuszálok, de viszont ha megjelenik oldalt egy szarvas, és hirtelen arra kezdek el fókuszálni, akkor viszont az útra nem fókuszálok. Tehát, hogy közben nem, ez nem működik. Tehát, és akkor emiatt nem is érdekelt soha a vezetés, tehát soha nem is különösebben. Tehát nagyon-nagyon szeretek autóban ülni és bámészkodni, és közben megy az agyam, és nagyon szeretek vonaton utazni, buszon utazni, az egyáltalán nem zavar. De a vezetés az a kimondott dolog, hogy célirányosan kell figyelnem nagyon sok felé, és közben arra reagálni fizikálisan, az teljesen nem működik. És akikkel beszéltem, azoknál ugyanez van. Van egy ismerősöm, aki ül autóba, meg vezet is, de tényleg csak a legvégső esetben, hogyha nagyon-nagyon muszáj.
Változott bármi, amióta akár az életedben, akár a költészetedben, az írásaidban, amióta ez le van írva, hogy a ADHD, Asperger, változtatott ez bármi?
Persze, változtat, mert onnantól kezdve azt tudom, hogy, tehát, hogy pont az a tudás van meg, hogy ez egy dolog. Tehát, hogy ez nem én, ezek nem hangulatok, nem szeszélyek, hanem hogy ez egy dolog, hogy így működöm, és akkor mondjuk emberi kommunikációban ezt nagyon sokszor merem mondani, hogy akkor most én erre képes vagyok, erre nem vagyok képes, ami persze nem csökkenti mondjuk család esetében az igényt arra, hogy én mit csinálok, meg mit nem csinálok, tehát attól nem lesz funkcionálisan könnyebb, de próbálom jobban beosztani a teherbírásomat, tehát régen olyan dolgokat is terveztem, amikre soha nem lettem volna képes. Tehát, hogy olyan dolgokra álmodoztam, olyan dolgokat terveztem, olyan módon igyekeztem élni, amire egyáltalán nem vagyok képes. Most már legalább ez nincs, tehát hogy most próbálok olyat, tehát úgy élni napról napra, hogy tudom, hogy mi működik és mi nem működik. Jobban megtervezni azt, hogy most akkor, tehát mondjuk van egy ilyen nap, hogy akkor most találkozunk, tudom, hogy ez most viszonylag sokat ki fog venni belőlem, hogy tegnap többet aludtam, vagy holnap fogok többet aludni, vagy hogyha napokig ez van, akkor utána hagyok rá időt, tehát hogy máshogy szervezni az életet. Az írásokon is fontos, mert egyszerűen tényleg az, hogy máshogy megváltozik az egész világ képem attól, hogy tudom, hogy ez egy dolog, és hogy ennek van egy ilyen tőlem független működési rendje.
Nagyon rá kellett készülnöd arra, amikor megkértelek arra, hogy gyere be és beszélgessünk itt a Szabad Európában?
Most már viszonylag automatikusan készülök rá, tehát nem feltétlenül tudatosan. Örültem neki, hogy van egy olyan lehetőség, ami egy érdemi beszélgetés, tehát mivel nem tudok csevegni, ezért nagyon értékelek minden pillanatot, amikor érdemi beszélgetés van, meg amikor ezt nem kell külön előről elkezdeni magyarázni, hogy akkor most ez mi, nem tudom. De tudom, hogy ennek van egy ára, tehát hogy ugyanaz, mint az introvertált, extrovertált, tehát az extrovertált ember az a külvilágból, a többiekből nyeri az energiát. Ő akkor fárad el, ha egyedül van. Az introvertált úgy pihen, hogy egyedül van, és a többiekkel, amikor van, akkor adja ki az energiát. Az nem azt jelenti, hogy az introvertált nem szeret mások társaságában lenni, hanem azt jelenti, hogy az fárasztja, tehát, hogy arra rá kell pihennie. És nekem is az, én szeretek emberek között lenni, csak tudom, hogy nagyon óvatosan kell ezt megterveznem, hogy akkor az hogy lesz. Tehát, amikor benne vagyok, akkor tudok benne önfelett lenni, főleg akkor, ha tudom valahol hátul, hogy én ezt előre végig gondoltam, tehát nem kell attól aggódnom, hogy vége van ennek, és utána folytatódik valami másik helyen, nem tudom. Tehát, hogy akkor ez, megpróbálom azokat a... Ez az egyik, a másik megpróbálom azt, hogy amikor benne vagyok egy választott szituációban, amit jónak tartok, meg várok, meg jó dolognak tartom, akkor abban megpróbálom otthon érezni magam. Tehát megpróbálok abban minél inkább önmagam lenni, minél inkább nyugodt lenni, minél inkább laza lenni, minél inkább őszinte lenni. Tehát, hogy akkor az a pillanat, akkor az legyen, akkor abban ne legyek feszélyezett. Tehát legyen csak a szociális kihívás, ne legyen az, hogy még meg is gondolom minden szavamat, hogy akkor mit mondjak, hanem hogy akkor ez legyen egy jó otthonos érzés, tehát akkor úgy menjek el, mint hogyha valamelyik szülőmnél, vagy valahol lettem van egy vendégségben, vagy valami, tehát akkor legyen ez egy ilyen otthon. Egy otthon a sok otthon között a világban.
Volt néhány héttel ezelőtt a Tilos Rádióban egy beszélgetésetek. Abban elhangzott az, hogy van olyan ismerősöd pszichológus, aki a verseidet kvázi tananyagként használja.
Igen, ilyen segítségként.
Miben tudsz egyébként a versekkel segíteni a gyerekeken?
Hát ő úgy használja, hogy megmutatja és megkérdezi, hogy vannak olyan pontok, ahol rezonál neki az, ami ott le van írva, és hogy hogyan rezonál. Tehát az egy módszertan. Pont az a pszichológus, ő a pécsi felolvasásra elhozta az egyik páciensét is, aki tök jó volt, mert úgy eljött, mondta, hogy nagyon-nagyon erős volt neki, jó élmény volt, és a beszélgetésre viszont, ami meg a felolvasás után volt, arra már nem maradt, mert mondta, hogy sok. Tehát, hogy már arra nem tudott maradni. Tehát, hogy például azon kell majd dolgozni, hogy legyenek ilyen online felolvasások, mert egész egyszerűen, akinek ilyen problémái vannak, mint nekem, és mondjuk nem szed rá gyógyszert, ami egyáltalán nem baj, akkor ő be tud sokkalni hamarabb, és akkor viszont el kell mennie, és ezt meg viszont el tudja hidalni, hogyha van online felolvasás.
Neked ez egy új tapasztalás?
Nekem azért új, mert amikor én elkezdtem, akkor annyira rettegtem a felolvasásoktól, hogy azt gondoltam, hogy én vagyok a legkisebb közös többszörös, tehát hogyha én, ha nekem elfogadható, akkor biztos, hogy mindenki másnak is, mert én annyira rettegek. Tehát az a legelső felolvasásomra annyi szanaxot vettem, hogy már majdnem elaludtam, hogy egyáltalán el tudjam kezdeni. És azóta meg viszont azáltal, hogy egyrészt tudatosult bennem az, hogy ez mi, jobban készülök fel rá, azóta más a medikáció, meg egyáltalán, tehát az egész most már gyakorlottabb vagyok benne, tehát nekem most már nem akkora erőfeszítés, és ez egy jó emlékeztető volt, hogy jó, oké, én most ebben egy picit előrébb tartok, vagy jobb helyen vagyok, vagy kényelmesebben csinálom ezt, de ez nem azt jelenti, hogy még a közönségben is mindenki. Mert akkor még az volt, hogy a közönség nyugtatgatott engem, hogy nyugodjak meg, szeretnek, jöjjek el nyugodtan, nem fognak bántani, nem tudom, tehát hogy no para, gyere, olvasd fel. És akkor még az volt, hogy jó, oké, akkor én vagyok a legnagyobb para itt az egészben. Most már szerencsére, vagy nem tudom, tehát ez teljesen mindegy, most máshogy van, most az van, hogy nekem kell már figyelni azokra is, akik nálam rosszabbul van. Ami a legalapvetőbb segítség mindenkinek, az, amikor ők azt látják, hogy ezzel nincsenek egyedül. Az, amire a legtöbb reakció jön. Tehát, hogy oké, akkor ezt valaki elmondta, hogy viszonylag érthetően, meg jól követhető módon, hogy akkor ez az élmény, ami nekik is egy napi szintű élmény, hogy akkor ez egy dolog, tehát hogy nem velük van a baj. És ez az, ami a legtöbbet segíti. Tehát nem, ez egy, nem egy praktikus dolog, hanem csak egy ilyen önelfogadás beli dolog, de hogy ez az, amire a legtöbben reagálnak.
Mik a tervek? Ugye nemrég jött ki a harmadik könyved, ki ez a Hülye költő címmel. Mi van még benned? Mi van még a tarsolyban?
Hát amit most meg fogok csinálni biztos télig, az, hogy csinálni Izraelről egy verses kötetet, meg abból felolvasásokat csinálni. Most a háború miatt gondolkodtam már régóta Izraelről szóló verses köteten, más lett volna. Egyrészt kritikusabb is, meg nem is volt olyan nagyon sürgős, hogy ez megjelenjen, mert azt gondoltam, hogy ez majd valamikor egyszer csak majd megcsinálom, mikor éppen nem lesz jobb ötletem. Ez meg most egy ilyen élethalál kötet, tehát hogy csupa olyan, ami Izrael meg az én kapcsolatomról szól, ami teljesen hullámvasút, odáig bezárólag, hogy most mi történt, és hogy most hogyan változott meg bennem egy csomó minden, emiatt a terrortámadás miatt, vagy háború miatt. Úgyhogy most ez a legközvetlenebb terv. Próbálom összerakni a webshopot, mert ugye a könyveimet, azokat nem lehet könyvesboltban megvásárolni, mert azokat én adom ki, és webshopon lehet megvenni, vagy a felolvasásokon. Akkor próbálom ezt, hogy a webshop egy kicsit ilyen, a vevők számára ilyen kényelmesebb legyen, meg egyszerűbb, meg tehát ilyen apróságok, tehát ezek ilyen teljesen kis hülyeségek, hogy mondjuk lehessen kártyával fizetni egy felolvasáson a könyvért, meg hasonlók, tehát ezek ilyen praktikus hülyeségek. De hogy például ilyeneken dolgozom, meg azon, hogy az összes vers, az fönt legyen egy felületen, ne a Facebookon, és ott ilyen témák szerint is rendezve legyen, mert most már annyi van, hogy én magam nem emlékszem rá, hogy miről írtam már, miről nem írtam már. Van, amikor valaki kérdezi, hogy emlékszik valami verse, hogy az volt, és de nem tudja, hogy hol, hogy mikor volt, hol volt. Én nekem már fogalmam sincs, hogy mi az, amire gondol, és akkor, hogy ezek így visszakereshetőek legyenek. Ez az egyik irány, a másik irány meg az, hogy mindenképpen angolul meg héberül legyenek meg a versek, meg hogy tudjak csinálni felolvasásokat, mert akkor az talán közelebb visz ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen megélhetésszerű dolog ebből kijöjjön, illetve meg az a jó érzés, hogy akkor azok, hogy mások is akkor... megkaphatják ezeket, tehát hogy másokkal is tudok kommunikálni ezeken a verseken keresztül. Ez főleg Izraelben fontos nekem.
Feleséged ezt az egészet hogy éli meg? Tehát ő már megbékélt ezzel?
Nem, egyáltalán nem, meg nagyon hasonló, tehát ő nagyon-nagyon hasonló hozzám ebből a szempontból. Neurodivergencia, mint az alkotás iránti vágyában. Máshogy működünk egy kicsit, ő jobban társalkedvelő, mint én. Van a különbségek, de hát nagyjából ugyanannyira vagyunk diszfunkcionálisak mind a ketten. Tehát nagyon... Ne, hát nyilván ezzel nem lehet megbékélni. Én is most megbékéléshez azért vagyok csak közelebb, mert elkezdtem csinálni ezt az írást, és azt látom, hogy működik, meg olyan értelme is látom, hogy működik, hogy egy nagyon sok olyan ember van, mint én, akik nagyon... intenzíven jelzik vissza azt, hogy ez milyen nagy segítség nekik, hogy nincsenek egyedül ezzel a problémájukat, tehát hogy ilyen szempontból ez nekem egy nagy segítség abban, hogy valamennyire megbékéljek ezzel a helyzettel, meg hogy belássam azt, hogy ez mindig így lesz. Tehát, hogy ebből nincs kitörés, lehet, hogy vannak jobb időszakok, vannak rosszabb időszakok, de hogy alapvetően a dolog nem fog megváltozni, mert hogy én nem fog megváltozni, mert én vagyok ilyen.
Ez volt a Selfie itt a Szabad Európán. Köszönöm figyelmüket, Báthori Róbertet hallották.